Tisztelt Szent István napot ünneplő gyülekezet! Szent István királyunk az államalapítással úgy illesztette be hazánkat az akkori világrendszer kereteibe, a keresztény Európa eszmei közösségébe, hogy közben a nemzet identitása és szuverenitása megmaradt. Geofizikus kutatóként, akadémikusként, református presbiterként, a Soproni Kálvin kör elnökeként, a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportjának elnökeként, Szabolcsból jött soproni polgárként egyaránt ezt a Szent Istváni eszményt látom ma is követendőnek, a tudomány nyelvén úgynevezett célfüggvénynek, azzal nehezítve, hogy a világrendszer fordul. Hogy hogyan jön össze a tudomány és a vallás? Úgy, hogy a kereszténység és a tudomány nemhogy nem ellenfelei egymásnak, hanem egyenesen szövetségesek a mai korszellem, jobban mondva korszellem elleni küzdelemben. Szent István kultuszát Szent László király teremtette meg. A Szent István emléknap megülését a Szabolcs várában megtartott zsinaton rendelte el. Abban az évben, 1992-ben, amikor a soproni ispáni vár erősítése, az úgynevezett Vörös Sánc elkészült. Sopron felemelkedése, szabad királyi várossá nyilvánítása idején Szabolcsvárát a tatárok már lerombolták. Sopron másoktól szenvedett, számító és agresszív nyugatiaktól, belső árulástól, külső zsarolástól, túszejtéstől, mielőtt a város IV. Kun László királyunk 1276. novemberében felszabadította, és 1277. januárjában kiváltságlevéllel jutalmazta. Az azóta eltelt csaknem 750 esztendő történéseiből hadd említsek meg egy jelentéktelen, de az összetartozást felmutató epizódot. A soproni népszavazást követő években nagyapám és barátai Szabolcs és Szatmár vármegyékben, Bereg és Ugocsa vármegyék megmaradt részeiben lelkesen vásárolták a leghűségesebb város borát. A királyi kiváltságlevél 700. évfordulóján 1977 őszén a Jereván lakótelepi barátságszobor felavatását már kezdő soproni kutatóként éltem meg. Amikor a szoborról évekkel később felderengett, hogy a két női fej talpazatául szolgáló közös kőszál maga a kereszténység lehet, kifaggattam az örmény szobrászművész fiát. Hát persze, hogy azt mondtam. Még egy pálmaágat is tervezett középre, de az elvtársak azt már nem engedélyezték, mert maguk is rájöttek, hogy az emlékmű keresztet formáz. Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy az Úr azokban az évtizedekben is csodásan működött, amikor arról nem vettünk tudomást. Csoda volt a 89-es páneurópai piknik is. Azt pedig az évfordulós Európa nap Szent Istváni pillanataként éltük meg, hogy Antal József miniszterelnök a fertőrákosi kőfejtő katlanjában egy asztalpadra szökkenve erősítette meg, hogy ő bizony igenis 15 millió magyar miniszterelnöke. Az ezredforduló táján, miközben a Soproni Akadémiai Kutatóintézet egyik legeredményesebb időszakát élte, a figyelmes szemlélőnek már észlelhetővé váltak a világ tudományában olyan jelek, amelyekből posztmodern felforgatási szándékra lehetett következtetni. Ebből lett a korszellem. Míg a természettudománynak szigorú, mondhatjuk, hogy mennyei törvényei vannak, az olyan tudományterületek, amelynek tárgya részben vagy egészben az ember, nagyrészt értékrendekről és érdekekről szólnak. Tipikusan ilyen az ember és a természet kapcsolata. Tudományosnak a korszellem mindent relativizáló értékrendjét és érdekeit tetté. Én az önfeladás hirdetőivel szemben az emberbarát kutatók közé tartozom, akik szerint a mértékletes emberi beavatkozás a természetbe szükséges és jó, hiszen házunk, iskoláink, templomaink mind ember által jöttek létre. Az önfeladást és a reménytelenséget érzelmekre ható propagandával terjesztik, mindenekelőtt a gyökértelenített nyugati fiatalok között. vonzó, de álobjektív, azaz hamis jelszavakkal, olyanokkal, mint zöld átállás, ember okozta klímavészhelyzet. 2020 nyarán nyíltan meghirdették a világ 2030-ra ütemezett úgynevezett nagy újraindítását, a Great Resetet. Úgy mondják, hogy 2030-ra semmink se lesz, de boldogok leszünk. A rejtőzködő, ám de hatásaiból kikövetkeztethetően létező erőtér, ismertebb nevén háttérhatalom, közvetlenül megmutatta önmagát. Mindent, ami korábban normális és elfogadott volt, abnormálissá igyekeznek nyilvánítani, és mindent, ami abnormális, normálissá. A saját test és a nem szabad megváltoztatására, a gyökerek megtagadására, a társadalom működési alapjának felszedésére, a kórhelyi szellemhez való hasonlulásra bíztatnak. A rendszerváltás 1990 táján úgy számolgattam, hogy Magyarország majd nagyjából két generáció múlva egy körülbelül 40 éves, jelképes pusztai vándorlás végén kerülhet újra a Szent Istváni szuverenitás helyzetében. Mint tudjuk, a 40 éves bibliai út a szolgaság utáni felemelkedés próbatételeiről szól. A 2020-as próbatétel rettenetét látva egyre inkább azon kellett aggódni, hogy vajon 2030-ra, mire letelik a jelképes 40 év, meg tudjuk-e egyáltalán tartani hitünket és hazánkat. Ezért tavaszáig bizakodó voltam, mert a nemzeti szuverenitást érő támadások kivédésére Magyarország hatékony védőpajzsot alakított ki, és igyekezett felkészülni, a nehezített célfüggvényt szem előtt tartva, a világrendszer fordulására is. Ami a kórszellem alakítóinak, a globalista Brüsszelnek nyilván nem tetszett, hiszen a példa ragadós lehet. Egy hatalmas gépezet lendült működésbe, kifejezetten Magyarországra célozva. A gépezet hatásosságához, és most jön egy idézet, elég egy többféle érzelmet egyszerre megmozgató kép, és az sem baj, ha nem a valóságot ábrázolja, csak a látszatot. Úgy vélem, hogy egy professzionálisan megkonstruált látszat egy Matrix áldozataivá lehetünk. 2026 tavaszának igazi tragédiája nem a kormányváltás maga, hanem az, hogy a kórszellem elleni védőpajzsot eldobtuk magunktól. A magyar nemzet végtelenné, kiszolgáltatottá, sőt, megosztottá vált. Így indultunk neki a pusztai vándorlás hátralévő 4 évének. Már csak egyedül a Jóistenre bízhatjuk magunkat, mutasson irányt, merre vezet a helyes út. Pál apostol, szintén az Efézusbeli gyülekezethez írt levelében a következő tanácsolja: öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. A fegyverzet az akkori kor nyelvén övet, melvértet, savut, pajzsot, sisakot és kardot jelentett. De miután mi nem egymás ellen, hanem a hamisság ellen harcolunk, a tudományban és a mindennapi életben egyaránt, nekünk az igazság szeretet övét, az igazságosság melvértjét, a békesség evangéliumának saruját, a hit pajzsát, az üdvösség reményének sisakját és a lélek kardját kell felvenni. A lélek kardjával nem az ember, hanem maga a Szentlélek vág, elválasztva egymástól az igazságot és a hamisságot. Az ember minden egyes nap választ abban, hogy elfogadja-e a Szentlélek kardját. Ha elfogadja, a szeretetet, a lélek igazságát választja. Ha elutasítja, az ember saját magát teszi Isten helyére, aminek következménye az igazság tagadása, üldözése, és az igazság iránti közömbösség. Én az isteni fegyverzet felvételéhez, a lélek kardjának elfogadásához kívánok mindannyiunknak folyamatos, kitartó elszánást, és mindezzel összhangban áldást, békességet.